egy kommunista büntény. A Mandeville College mészürke homlokzatán nyíló alacsony homlokú Tudor árkád alól három férfi lépett ki az esti fénybe egy nyári napon, mely mintha nem akart volna véget érni, és a fényben valami olyat pillantottak meg, ami villámcsapásként érte őket, s alig, hanem életük legnagyobb megrázkódtatásaként fog megmaradni emlékezetükben. Mielőtt magát a tragédiát felfoghatták volna, már egy szokatlan kontrasztra lettek figyelmesek. Ők hárman teljesen harmonikusan illeszkedtek bele a környezetbe, bár a Tudor boltívek, melyek klastromi kerengőként öledik körbe a kollégium kertes udvarait, 400 éve épültek épp abban az időben, amikor a gótika aláhult az égből és lehajolt szinte, meggörnyedt, hogy a humanizmus és a megéledő tudomány meghittebb termeit boltozza be. És bár a három férfi maga modern öltözékben bukkant elő, vagyis olyan ruhákban, amelyek rúdsága döbbenetet váltott volna ki a korábbi négy évszázad bármelyikében, a helyszelleme mégis valahogy tiltakozás nélkül fogadta magába őket. A kertek olyan gonddal voltak ápolva, hogy végső diadalgyanánt sikerült kivívni velük a gondozatlanság illúzióját, mintha még a virágok is csak merő véletlenségből virítanának olyan gazdag pompával, előkelő gyomokként. A modern ruházat is kellemesnek hatott éppen keresetlensége következtében. A három közül az első, egy gótikusan égbetörő termetű, kopasz szakállas férfi, tógában és négyszögletes egyetemi fejfedőben, jól ismert figura volt a kvádon, a négyszögletes kollégiumi udvaron. Klepetusa kissé lecsúszott az egyik válláról, görnyedt testtartása okán. A másik vállas, alacsony termetű, testes ember volt, jókedvű mosoly bujkált a szája szélén, s hétköznapi zakújában egyik karján átvetve vitte magával a tógáját. A harmadik még nála is alacsonyabb volt, és még igénytelenebb öltözetet viselt, fekete reverendát. De mind a három jól illett a Mandeville College-hoz. A két legősibb és legkülönbözőbb angliai egyetemre jellemző meghatározhatatlan atmoszférába. Illettek bele, sőt, beleolvadtak, lévén ott a beolvadás a legillőbb dolog. Az a két férfi viszont, egy kis asztal mellett ülve a kerti székeken, foltként ütött ki a szürke zöld környezetből. Minden fekete volt rajtuk, s mégis tetőtől talpig ragyogtak, csillogó kemény kalapjuktól fényesre suvickolt cipőjükig. Szinte kihívó szemtelenségnek hatott ilyen tip-top öltözékkel megzavarni a Mandeville College jól nevelten szabad szellemét. Egy mentségük volt csak, külföldiek voltak. Az egyik Mr. Hake volt, egy amerikai milliómos, aki olyan hibátlan angol eleganciával volt öltözve, mint csak dúsgazdag New Yorkiaknál lehet tapasztalni. A másik pedig, aki a sértést egy absztrahán bundával tetézte, burjánzó pofaszakálláról nem is beszélve, roppant vagyonos német gróf volt, aki von Zimmer névre hallgatott, ha hosszú nevének bonyolultabb elemeitől eltekintünk. Történetünkben azonban nem az a rejtély, hogy mit kerestek ott. Jelenlétük oka roppant egyszerű volt, és elégséges magyarázó túlszolgált az összenemillő jelenségek összetalálkozására. Pénzt akartak adományozni a kollégiumnak. Azért érkeztek, hogy mint sok pénzember és mágnás szerte a világon, adományukkal elősegítsék a Mandeville College-ban egy új közgazdasági tanszék felállítását. Már mindent, amit csak lehet megtekintettek, olyan fáradhatatlan lelkiismeretességgel, amelyre emberfia nem képes, ha csak történetesen nem amerikai vagy német. Most épp fáradalmaikat pihenték ki, s ünnepélyesen bámulták a pompázó kertet maguk előtt. Eddig rendben is volna minden. A három férfi, aki korábban már találkozott a vendégekkel, bizonytalanul oda köszönt nekik, majd hirtelen az egyikük, a legalacsonyabb, a papiruhás megállt. Nézzék csak, mondta, s mint riadt nyúl úgy húzta be a nyakát. Valami nem tetszik nekem ezekben. teremtőm, ugyan mi tetszhetne, vágta rá a legmagasabb a társaságban, aki mellesleg a kollégium rektora volt. Ismerünk mi olyan gazdagokat is, akik nem járnak kelnek úgy öltözve, mint a kirakati bábuk. Éppen ez azt hiszent fel a pap. Ezt mondom, mint a kirakati bábuk. Mire gondol, kérdezte kicsit türelmetlenül a harmadik. Úgy ülnek ott, mint rémisztő viasz figurák, mondta a reverendás elhaló hangon. Meg sem moccannak. Miért nem mozognak? Hirtelen kiszakítva magát méloságából, odaszaladt az asztalhoz, és megérintette a német báró könyökét. A német báró erre székestől felborult, és a nadrágszárból a lába olyan mereven meredt az égnek, mint a széklábai. Mr. Gideon P. Hake továbbra is üveges szemmel bámult a fűre, de olyan hasonlatos volt egy viasz figurához, hogy úgy tűnt, nem csak, hogy üveges, de egyenesen üvegből van a szeme. Valahogy a gazdag napfény és a színpompás környezet megerősítette azt az idegborzoló impressziót, hogy csak precízen felöltöztetett bábú ül a székben, egy marionett figura valami itáliai bábjátékból. A fekete reverendás emberke, akit egyébként Brownnak hívtak, óvatosan megérintette a milliómos vállát, mire a milliómos oldalra billent, de olyan ijesztően mereven, mintha egyetlen fatömbből lett volna kifaragva. Rigor mortis, mondta Brown atya, hulla merevség, de hogy ilyen hamar, persze esetenként más és más. Hogy a három angol miért ment oda a két külföldihez, sajnos kissé megkésve, azt csak úgy érthetjük meg, ha elmondjuk, mi történt bent az épületben a Tudor boltív mögött, nem sokkal azelőtt, hogy ők hárman kijöttek volna az udvarra. Együtt költötték el volt ebédjüket a halban, az ünnepi asztalnál. A két külföldi filantróp azonban, aki a látnivalók megtekintésében nem ismert tréfát, rögtön visszavonult a kápolnába, mert a kerengő egyik oldalát és a lépcsőházat még nem volt idejük szemrevételezni. Azt ígérték, majd a szabadban csatlakoznak ismét a társasághoz, hogy hasonló alapossággal vizsgálják meg a kollégium szivarjait. A többiek viszont jóval, tiszteletteljesebb és józan szellemben áttelepedtek egy keskeny és hosszú tölgyfaasztal mellett sorakozó támlást székekbe, ahol most megindult körbe-körbe a vacsora utáni portói, melyet legjobb tudomásunk szerint, mióta csak a középkorban Sir John Manville megalapította a kollégiumot, a mesélőkedv élesztése céljából szolgálnak fel. A rektor nagy szőke szakállával és magasodó homlokával az asztal főn foglalt helyet, baljára a fent említett széles vállú zömök férfi került hétköznapi zakójában. Ő volt ugyanis a Börzer, vagyis a kollégium pénzügyeinek kezelője. A gondnok balján egy zavaróan érdekes külsejű ember telepedett le, arcának torz jelleget adott, hogy bozontos szemöldök és a bajsza ellenkező ívben kanyarodott, mintha arca felét állandó görgyöt törné. Bajsznak hívták, római történelmet tanított, s politikai elveit Coriolanuséi, sőt Tarquinius Superbuséi határozták meg. Az ilyenfajta szélsőséges konzervativizmus, a napi problémák így fanatikusan reakciós megítélése nem szokatlan ugyan régi vágású oxfordi donok között, de Bice esetében az volt az ember érzése, hogy mindez inkább eredménye, mint sem oka neki keseredettségének. Sokan, akik közelről megfigyelhetik, úgy érezték, hogy valami komoly titok lappang a múltjában, hogy valami régi csalódás keserítette ennyire meg kedélyét, storzvonalakkal felszántott arca valójában valami vihar emlékétől olyan, mint egy villám sújtott a fa. Utána Brown Pater következett, majd pedig az asztal végén a vegytan professzora ült, nagy darab szőke, nyájas férfi, álmos szemekkel, amelyekben mintha időnként némi ravasság villant volna fel. Mindenki tudta, hogy egy természettudós, klasszikusabb filozófiai szellemben nevelkedett kollégáját gyepes agyú alvajárónak tekinti. Brown Paterrel átellenben az asztal másik oldalán egy feltűnően sötétbőrű, hallgattak fiatalember ült, fekete hegyes szakállal, aki csak azért került be az illusztris társaságba, mert valaha valaki úgy vélte, hogy múlhatatlan szükség van egy perzsa tanszékre is. A bajos képű bájsszal szemben egy szelíd, törékeny alkatú lelkész foglalt helyet, akinek kissé nyújtott tojásdott formájú koponyája volt. S végül a pénztárnokkal szemben, tehát a rektor jobb oldalán, egy üres szék állt, és a társaság majd minden tagja örült, hogy a széket üresen látja. Nem tudom, várható-e, hogy Kraken megtisztel bennünket, szólalt meg a rektor, olyan nyugtalan pillantást vetve az üres szék felé, amely kiütött máskor oly ernyetten, engedékeny madarából. Nem szeretek senkit korlátozni, de bevallom, mostanában már szinte örülök, ha a közelemben van, mert legalább tudom, mit csinál. Sose lehet tudni, mi a következő lépése, mondta kedélyesen a pénztárnok. Főleg, ha a fiatalokkal foglalkozik. Ragyogó koponya és persze tüzes, mondta a rektor váratlanul visszatérve szemtelenségébe. A tűzi játék is tüzes, meg persze ragyogó, morogta az öreg bájsz. Semmi kedvem bennégni az ágyamban, csak mert Kraken Guy Fawkes-t játszik. Tényleg el tudja képzelni, hogy Kraken barátunk képes legyen részt venni egy véres, forradalmi akcióban, ha kitörne ilyen? Kérdezte a gondnok mosolyogva. Ő minden esetre azt hiszi magáról, vágott vissza bájsz. Múltkor egy teljes auditorium előtt kijelentette, semmiképp nem kerülhető el, hogy az osztályharc hamarosan igazi háborúhoz vezessen, véres utcai összeütközésekhez, s hogy rendjén is van, ha mindez a kommunizmus és a munkásosztály győzelméhez vezet. Az osztályharc, merengette a rektor hangjában némi ellenszemvel, melyet mintha az idő már megszelídített volna. Ő ugyancsak még személyesen ismerte William Morris-t és az artisztikusabb felfogású, kevésbé vérmes szocialistákat. Képtelen vagyok felfogni, honnan szedik ezt az osztályharcot. Az én időmben a szocializmus azt jelentette, hogy az osztályfogalmat kiiktatjuk a társadalomból. Ez ugyanaz, mintha a szocialistákat iktatnánk ki a társadalomból, replikázott Bajsz, s láthatóan élvezte a szellemes fordulatot. Ön nyilván nagyobb ellenszemvel nézi őket, mint én, mondta a rektor komolyan. De gyanítom, hogy az én szocializmusom épp oly elavult, mint az ön konzervativizmusa. Kíváncsi lennék, hogy vélekednek a fiatalok. Baker maga például mit gondol? Fordult váratlanul a gondnokhoz. Ó, én nem gondolkodom, ahogy közönségesen mondani szokás, szólt nevetve Baker. Tudja jól, én közönséges ember vagyok. Semmi hajlamom a filozófiára. Üzletember vagyok. És mint üzletember annyit mondhatok, hogy nagy szamárság az egész. Az embereket nem lehet egyenlővé tenni, s igen rossz üzlet egyformán fizetni őket. A legtöbb még egy fillér fizetséget sem érdemelne. A teóriák nem vezetnek sehova. Csak is a gyakorlatban keresheti az emberiség a kiutat. Nem tehetünk róla, a természet így összekutyulta a dolgokat. Ebben igaza van, szerintem is, szólalt meg hirtelen a kémia professzora, aki kicsit sejpített, és ez a hatalmas férfiban kissé gyermekdednek hatott. A kommunisták azt hiszik, ők jaj de modernek, pedig szó sincs róla. Csak visszakanyarodnak a régi tévhitekhez, melyeket a primitív törzsek meg a sötét középkor szerzetes rendjei hirdettek meg valaha. Egy tudományos kormányzat, amely felelősséget érez a jövő nemzedékért, előre néz, előre halad, s nem próbálja a társadalmat visszatapodni a minden ellentétet összemosó sárba. A szocializmus szentimentalizmus és veszélyesebb, mint a pest is, mert abban legalább érvényesül a természetes kiválasztódás. A rektor lemondóan elmosolyodott. Nyilván mi ketten sose fogunk egyetérteni a vélemény különbség tárgyában. Nem itt mondta valaki egyszer, egy folyó menti séta során a barátjának, teljesen azonosak vagyunk, kivéve a nézeteinket? Nem ez az egyetem mottója, hogy legyen százféle vélemény, de semmi bigottság? Ha valaki kibukik innen, nem azért bukik ki, amit gondol, hanem azért, amit csinál. Talán a 18. század relikviájának fognak tartani, De én még hiszek az érzelgős eretnek gondolatban. Ne bánt, hogy bigott balgák hitvitáznak. Ki fethetetlen él, az nem hibázhat. Ön mit szól a régi szentenciához, Brown atya? Kaján mosollyal pillantott az asztal fölött a papras, rögtön meg is hökkent. Mert jókedélyű, nyájas, barátságos embernek ismerte a pátert, akinek kerekarcáról sose tűnt el a kedélyes derűfénye. De ki tudja miért, tekintete e pillanatban olyan komor és gondterhelt volt, amilyennek a társaságban sose látták még. Jól ismert, arca sötétebbnek és baljósabbnak hatott, mint Bice örökké morcos ábrázata. De egy pillanat se telt el belé, és az atyahomloka felderült, hangja azonban szokatlanul határozottan csengett. Én bizony nem hiszek benne, felelte kereken. Hogy lehetne fethetetlen az élete annak, aki az egész életét hibás szemszögből nézi? Ez a modern zagyvaság abból ered, hogy az emberek nem fogták fel, mennyire ellentmondhatnak egymásnak a különböző életfilozófiák. A baptisták és metodisták tudják, hogy erkölcstanukban nem nagyon különböznek egymástól, de vallási nézeteikben és filozófiáikban sem nagyon különböznek. Hanem az már nem mindegy, hogy baptistákról vagy anabaptistákról beszélünk. Épp annyira nem, mint ahogy nem vesszük egy kalap alá a teozófusokat és a gengsztereket. Az eretnekség, ha valódi eretnekség, mindig kihat a morálra. Bizonyára becsülettel hihet valaki abban, hogy a lopás nem bűn. Van értelme viszont azt mondani, hogy az illető becsülettel hisz a becstelenségben? Pontosan, mondta Bice, s az arca vad görcsbe rándult, amely egyesek szerint barátságos mosolyt jelentett nála. És ezért nem támogatnám, hogy a kollégiumban létrehozzuk az elméleti tolvajlás tanszékét. Értem, uraim, önök nem nagyon szívvel ellehetik a kommunista eszméket, sóhajtott a rektor. De biztosak benne, hogy érdemes ilyen vad indulatokat táplálni az ügyben? Vajon ezek az eretnek gondolatok valóban olyan erősek, hogy veszélyt jelenthetnek? Azt hiszem, oly erős gyökeret eresztettek, válaszolt Brown atya komoran, hogy az emberek nagy része már nem is veszi észre őket. Lelki automatizmussá váltak, vagyis lelkiismeretlenséggé. S végül romba döntik az országot, tette hozzá Bice. Végül még súlyosabb kárt is okozhatnak, mondta Brown atya. Ekkor egy árnyék jelent meg, és suhant végig szemben a faburkolatú falon, amelynek nyomában ott sietett a figura is, akiről az árnyék a falra vetült. Egy magas, hajlott hátú férfi, akinek alakja némileg ragadozó madárra emlékeztetett. És ebben nyomást fokozta, hogy olyan hirtelen bukkant fel és suhant az asztalhoz, ahogy egy megriadt madár röppent fel a bokorból. Megint csak az a hosszú kezű lábú, magas válló, lelógó bajszú férfi volt, akit mindnyájan jól ismertek, de valami a gyertyafényben, vagy az alkonyati világításban, vagy a némán suhanó árnyékban összekapcsolta őket a pap szándéktalanul is baljós kijelentésével. Mintha az augúrium lett volna az ősi római madárjóslatok értelmében, melynek hitelét a madár hirtelen magasba szárnyalása támasztja alá. Hisze Bice talán tarthatott is volna egy külön előadást a római madárjóslásról, s különös tekintettel a legbajósabb madárról, a vadász sólyomról. A magas férfi végig sietett a fal mellett, előtte ott szaladt az árnyéka a falon, majd leült a rektor jobbján az üres székbe, és beesett szemét körbehordozta a pénztárnoktól kezdve az egész társaságon. Hosszan lelógó haja és bajusza lenszőke volt, de a szeme oly mélyen ült, hogy feketének hatott. Mindenki tudta, vagy kitalálhatta, ki a késve érkező, de a jövevény kilétét rögtön kétségtelenítette egy kínos incidens. A római történelem tudora ugyanis mereven felállt, és kilépdelt a helyiségből, minden teketória nélkül jelezve, hogy nem hajlandó egy asztalnál ülni az elméleti lopás tanszékének professzorával, azaz a kommunistával, Mr. Krakennel. A Mandeville College rektora feszült kedélyességgel próbálta eloszlatni a kínos csendet. Éppen önt védtem, vagy legalábbis a nézeteit, kedves Kraken barátom, mondta jó indulatú mosolyával. Bár biztos vagyok benne, hogy ön az enyémet védhetetlennek tartja. Végre is nem felejthetem el, hogy annak idején szocialista barátaim milyen nagyra tartották a testvériség és bajtársiasság ideáját. William Morris ragyogóan fogalmazta meg. Az egyetemes barátság maga a mennyország, a barátság hiánya a pokol. A demokrácia, Oxfordi Don, lásd 75. oldal, jegyezte meg eppésen Kraken. Talán amerikai barátunk William Morris emlékének készül ajánlani az új közgazdasági tanszéket? Annyit azért elmondhatunk, igyekezett a rektor még mindig fenntartani valami oldottabb hangulatot, hogy Mandeville minden tanszékét az egyetemes barátság szelleme uralja. Na igen, a Morris féle maxima kollégiumi változata, mordul fel Kraken. Az egyetemi barátság maga a mennyország, a baráti összeköttetés hiánya maga a pokol. Ne zsörtölődjék már folyton, Kraken, szólt közbe élénken a gondnak. Igyék inkább egy kis portóit. Tenby, adja tovább a portóit Mr. Krakennek. Na jó, egy pohárkával, mondta engedékenyebben a kommunista professzor. Tulajdonképpen az udvarra indultam szivarozni, de mikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy drága látos barátaink, a két pénzes zsák ott virít a tér kellős közepén. Két frissen nyílt, ártatlan virág. Megjegyzem, talán nem ártana elbeszélgetnem velük. A rektor néhány udvarias közhellyel takarózva felállt, s boldog volt, hogy a veszélyes embert átpasszolhatta a gondnoknak, boldoguljon vele. A többiek is szedelőzködtek, lassan felbomlott a kis csoport az asztal körül, és a gondnok gyakorlatilag egyedül maradt Mr. Krakennel a hosszú asztal végén. Csak Brown atya nem mozdult a helyéről, komoran üres tekintettel bámult maga elé. Az igazat megvallva már nekem is kezdtek az idegeimre menni, mondta a gondnok. Kénytelen voltam a napi jó részét velük tölteni, milliónyi számot és adatot megvitatni, meg az új tanszékügyét. De Kraken, mondta a hangját lehalkítva, előrehajolva és tagoltan a gondnok. Nem értem, miért kell így felhúznia magát ezzel az új tanszékkel kapcsolatban. Az egésznek semmi köze az, amit maga csinál. Mandevilleben maga a politikai gazdaságtan egyetlen professzora, s bár nem óhajtok úgy tenni, mintha egyetértenék az elképzeléseivel, tudom, amit mindenki, hogy egész Európában ismerik a nevét. Az új tanszék valami modern micsoda, alkalmazott közgazdaságtana. Nekem már is elegem van belőle, egész nap ez folyt, alkalmazott közgazdaságtan. Ami annyit tesz, hogy egész nap üzleti tárgyalásokat voltam kénytelen folytatni két üzletemberrel. Maga talán annyira élvezné? Ezt irigyli tőlem? Vagy kibírná egyáltalán? Be kell látnia, hogy ez egészen más, mint amit maga csinál, és megérdemel egy külön tanszéket. Jóságos Isten, kiáltott Kraken ateistához illő hévvel. Azt hiszi, hogy én nem akarom alkalmazni a gazdaságtan. Csak az a különbség, hogy ha én alkalmazom, a vörös rémet emlegetik, és az anarhiát, ha meg maguk, azt én kizsákmányolásnak bátorkodom nevezni. Ha maguk is alkalmaznák a gazdaságtant, talán lenne mit enni adni az embereknek. Mi vagyunk a gyakorlati emberek, ezért is félnek tőlünk. Ezért kellett beszerezniük azt a két hájas kapitalistát, csak hogy egy új tanszéket fel tudjanak állítani. Meg vannak ijedve, mert kéreztettem a szellemet a palackból, igaz? Elég ijesztő is a szellem, nem, de amelyet kéreztett, kérdezte mosolyogva a gondnok. S gazdagon aranyozott a palack, válaszolt Kraken, amelyben vissza akarja zárni, ha jól tudom. Hát, nem hinném, hogy ezzel kapcsolatban valaha is egyet fogunk érteni, mondta a gondnok. Hanem a kapitalisták már befejezték körútjukat a kápolnában, s ha füstölni akar egyet az udvaron, itt van az idő, hogy induljunk. Élvezettel figyelte, hogy a professzor végig kutatja a zsebeit, míg végre valamelyik mélyén megtalálta a pipáját, majd szórakozottan bámul, feláll és újra végig tapogat magán. Mr. Baker elnevette magát, és békülékenyen mondta. Maguk a gyakorlati emberek, akik fel akarják robbantani a várost, csak otthon felejtik a dinamitot, ahogy maga megfeledkezett a pipa dohányról. Annyi baj legyen. Itt az enyém, gyufája van. Maker odadobta neki a dohányzacskót a tartozékokkal az asztal fölött. Mr. Kraken olyan ügyességgel kapta el, amely sose vész ki a hajdani kriket játékosból, ha időközben olyan nézeteket tett is magáévá, amelyek sokak szemében nem sportszerűek. A két férfi egyszerre állt fel, de Baker nem bírta ki, hogy meg ne jegyezze. Gondolja, hogy csak maguk a praktikus emberek? Nem érdemel jó szót az alkalmazott közgazdaságtan, amely arra figyelmeztet, hogy dohányzacskót is vigyünk magunkkal, ne csak pipát. Kraken parázsló szemekkel nézett rá, s miközben kihörpintettem maradék barát, így válaszolt. A gyakorlatiasság másféle is lehet. Jó, hajlamos vagyok elfeledkezni egy-egy részletről, de szeretném, ha egy dolgot megértene. Közben gépiesen visszanyújtotta a dohányzacskót, de szeme máshogy járt. Szikrát szólt, szinte félelmetes volt. Mivel gondolkodásunk mélyen átalakult, mivel teljesen újszerűen ítéljük meg, mi a helyes, meg lehet olyan dolgokra készülünk, melyeket maguk rossznak fognak ítélni. És nagyon is gyakorlati dolgokra gondolok. Ez az, szólalt meg váratlanul Brown atya, mint aki hirtelen mély álomból ébred. Pontosan ezt mondtam én is. Jeges szinte kísérteties mosolyjal nézett Kraken és hozzátette. Mr. Kraken és én tökéletesen egyetértünk. Kraken épp indul, hogy a plutokratákkal elszívjon egy pipát, de nem hinném, hogy ez békepipa lesz. Azzal Mr. Baker hátat fordított, s odaszólt az egyik felszolgálónak a háttérben. Mendville volt az utolsó az igen régi divatú kollégiumok közül, mint ahogy Kraken volt az első kommunista, még jóval a madivatos bolsevizmus előtt. Most jut eszembe, szólalt meg Baker. Mivel nem hinném, hogy Mr. Kraken körbe akarja adni a békepipát, ki kéne küldenünk egy csomag szivart a kollégium kedves vendégeinek. A dohányosok nyilván már alig várják, hogy rágyújthassanak, hisz amióta befejeztük a vacsorát, a kápolnában kutakodtak. Kraken vad indulattal szinte fülsértően felnevetett. Majd én kiviszem, végre is proletár vagyok. Maker Brown és a felszolgáló látták, ahogy Kraken öres lépteivel kivonul az udvarra, hogy szembenézzen a milliomosokkal. És aztán senki semmit nem látott, hallott egészen addig, amíg, mint már elmeséltük, Brown atya felfedezte, hogy holttestek ülnek a kerti székeken. Úgy döntöttek, hogy a rektor és Brown atya őrködik majd a tragédia színhelyén. Bakert meg, mint hogy jóval fiatalabb volt, sürgébben mozgott, elküldték, hogy orvost és rendőrt szerezze. Brown atya odalépett az asztalhoz, ahol megpillantotta az egyik szivar egy-két hüvelyknyi csonkját, amelyből a többi nyilván magától végig égett. A másik a kőlapokkal fedett földön hevert, az asztal alatt úgy látszik kihullott a milliós kezéből, és szikrákat vetve kialudt. Mendville rektora teljesen összeomolva lerogyott egy megnyugtartóan messzebb állószékre, és magas homlokát a tenyerébe temette. Aztán felemelte fejét, elcsigázva körülnézett, majd halálra váltan a páterre merett, s rémült kiáltással törte meg az udvar halotti csöndjét. Baronatjában volt valami mindig is, amitől mondhatni az emberben megfagy a vér. Mindig arra koncentrált, amit éppen csinált, és sose érdekelte, szokás-e olyasmit csinálni. Képes volt a legrémesebb, vagy a legundorítóbb, leglealázóbb és legpiszkosabb dolgokat egy sebész rendíthetetlen nyugalmával végrehajtani. Egyszerű elméjéből teljesen hiányzott az a hajlam, amely minden normális embert olykor babonákra vagy eszelőségre csábít. Most például leült arra a székre, amelyen nemrég még az egyik holttest ült, felvette a szivart, amelyet a holttest félig elszívott, óvatosan leverte a hamut a végéről, megvizsgálta a csonkot, majd a szájába tette és meggyújtotta. Úgy hatott, mintha valami groteszk és obszén bohóc tréfával akarná a halottat meggyalázni. Az arcán azonban csak a józan mérlegelés erőfeszítése tükröződött. Füst szállt fel a levegőbe, mint pogány szertartáson vagy áldozati ünnepen, de Braun atyát csak a kézenfekvő megfontolás vezette, hogy egyetlen módon lehet eldönteni, milyen egy szivar. Mégpedig, ha beleszív az ember. Régi barátjának, a Menville College rektorának Pálni félelmét éppenséggel nem csökkentette az a homályos, de elmés felismerés, hogy a páter igen nagy valószínűséggel a saját életét készül kockára tenni. Nos, ezzel semmi gond, mondta a pap, letéve a szivar véget. Prima márka, a maguk készletéből. Nem amerikai és nem is német. Azt hiszem, a szivar maga ártalmatlan, de jó lesz megőrizni a hamut és elemeztetni. A gyilkos gyorsan ülő mérget használt, amitől a hullamerevség pillanatok alatt beáll. Egyébként épp ott jön valaki, aki nálunk többet tud erről. A rektor nehézkesen megfordult és kíváncsian nézett hátra. Valóban egy terjedelmes árnyék zuhant az útra, mögötte meg az árnyék tulajdonosa lépkedett hatalmas termete ellenére oly halkan, mint maga az árnyék. Vádám professzor, a kémiai tanszék eminens professzora mindig is halkan surrant akármerre járt, és abban még semmi meglepő nem volt, hogy kedve támadt átvágni az udvaron. Ha csak az nem, hogy épp akkor bukkant elő az árkádok alól, amikor vegytani probléma került szóba a két barát között. Vádám professzor roppant büszke volt nyugalmára, melyet némelyek érzéketlenségnek minősítettek. Lesimított lenszőke hajának egyetlen szála sem állt az ég felé, békaszerű arca csak abszolút közönyt tükrözött, mikor rápillantott a két holttestre a földön. Amikor azonban a szivarhamut észrevette, amelyet a pap gondosan félretett, egy ujjal óvatosan megérintette és megmerevedett. Beárnyékolt arcából, mintha két teleszkóp csövön ülne, a szeme szinte kinyúlt, olyan élesre állított fókusszal, mint a mikroszkópjáé a laboratóriumban. Nyilvánvaló volt, hogy észrevett valamit, vagy rájött valamire, de nem szólt semmit. Nem tudom, hol is kéne kezdeni a vizsgálódást, szólalt meg a rektor. Én azzal kezdeném, felelte Braun atya, hogy megkérdem, pontosan mivel töltötte a mai napját ez a két szerencsétlen. Elég sokáig bókláztak a laboratóriumban, szólalt meg most végre először Vadám. Baker gyakran bekukkant beszélgetni, de most magával hozta a két pénzforrását is, hogy körülnézzenek az intézetben. De azt hiszem, mindenhol körülnéztek, ahogy vérbeli turistákhoz illik. Tudom, hogy megnézték a kápolnát, sőt a kriptát is alatta, gyertyafénnyel világítva az alagútban. Ahelyett, hogy mint minden normális ember szép nyugodtan ültek volna, és szép csöndben emésztettek volna az étkezés után. Azt hiszem, Baker minden gondosan megmutatott nekik. Volt valami, ami különösebben érdekelte volna őket, kérdezte a tisztelendő. Ön mivel dolgozott például éppen akkor? A vegytan professzor valami bonyolult vegytani kifejezést említett, amely mintha szulfáttal kezdődött volna, és szeléniummal fejeződött volna be. Hallgatói persze nem értettek egy szót sem az egészből. Aztán a professzor ernyetten odébb sétált, és kissé messzebb leült egy padra a napon, lehúnyta a szemét, de arcát elszánt nyugalommal a fény felé emelte. Most azonban éles kontraszt gyanánt, oly gyorsan és egyenesen, mint egy puskagolyó, egy férfi rohant feléjük a fiúon át, szabályos fekete egyenruhájáról, s ravasz kutya arcáról Braun atya felismerte benne a tiszti orvost, akivel nem egyszer találkozott már a város szegény negyedében. Ő érkezett elsőnek a riasztott bűnügyi szakértők közül. Atyám, szólt gyorsan a rektor, mielőtt a tiszti orvos kellő közelbe ért volna. Komolyan gondolta, hogy a kommunizmus valódi veszélyt jelent, és könnyen vezethet bűncselekményhez? Igen, mondta Braun Páter áldáz mosolyjal. Valóban észrevettem, mennyire gyorsan terjednek a kommunista eszmék és hatások, és bizonyos értelemben ez kommunista bűntény. Köszönöm, felelte a rektor. Akkor mennem kell, hogy utána nézzek valaminek. Mondja meg a hivatalos személyeknek, hogy 10 percen belül itt leszek. A rektor épp eltűnt a kerengő egyik Tudor boltíve alatt, amikor a tiszti orvos odaért az asztalhoz, és nagy örömmel köszöntette Braun atyát. Mikor az azt javasolta, hogy üljenek le a tragikus asztalhoz, dr. Blake éles és gyanakvó pillantást küldött a nagy darab szőkevegyész felé, aki tőlük odébb, mintha aludt volna a padon. Erre az atya egyrészt felvilágosította őt a professzor kilétét illetően, másrészt elmesélt mindent, amit néhány perce a professzortól hallott, miközben az orvos szó nélkül hozzálátott a holttestek előzetes vizsgálatához. Természetesen láthatólag jobban érdekelték a valóságos tetemek, mint a másodkézből való beszámoló, míg csak az atya beszámolójának egyik apró részlete hirtelen el nem mondta teljes figyelmét az anatómiai problémáktól. Mit mondott a professzor? Mivel dolgozott éppen? Kérdezte hirtelen. Brown atya türelmesen megismételte a vegytani képletet, amelyet persze nem értett, de mechanikusan megjegyezte. Micsoda? Csattant fel dr. Blake, mint egy pisztoly. A mindenit. Ez elég ijesztő. Mert méreg, tudakolta Brown Pater. Mert badarság, vágta rá dr. Blake. Nem létező vegyület. A professzor híres vegyész. Vajon miért beszél egy híres vegyész szándékosan badarságokat? Azt hiszem, tudom, válaszolt szeliden Brown atya. Azért beszél badarságokat, mert hazudik. Mert rejteget valamit, s különösen a két vendég és azok képviselői előtt akarta titkolni. Az orvos elfordult a két holttestől, és a nagyvegyész szinte természetellenesen mozdulatlan alakját kezdte vizsgálgatni. Nagyon hihetőnek tűnt, hogy alszik. Egy lepke ült a vállára, amitől a mozdulatlansága egy pogány kőbálványéhoz lett hasonlóvá. Békaszerű arcának redői, gondolta magában az orvos, mintha egy rinocérosz táskásan alácsüngő bőrére emlékeztetne. Igen, mondta a páter nagyon halkan, ez egy gonosz ember. A teremtését kiáltotta tiszti orvos teljesen felkavarva. Csak nem akarja azt állítani, hogy egy ilyen híres tudós gyilkosságba keveredhet. Kényes ízlésű ember épp így fogalmazna. Egy híres tudós, aki gyilkossági ügyekbe keveredik, válaszolt az atya szemtelenül. A magam részéről nem igen kedvelem azokat, akik bármi módon gyilkossági ügyekbe keverednek. De ami ennél fontosabb, ez a kettő kényes ízlésű ember volt a gyilkolás miben létének megfogalmazását illetően. Úgy érti, rájöttek a titkára, s ő meg elhallgattatta őket, kérdezte dr. Blake undorral a hangjában. Na de mi lehetett a titka? Hogy tud ilyen fondorlatos dupla gyilkosságot elkövetni valaki egy ilyen helyen? Már megmondtam a titkát, felelte a tisztelendő. A lelkében rejlett. Egy rossz emberről van szó. Az ég szerelmére ne higgye, hogy azért mondom, mert más a hitvallása, mások a tradíciói. Rengeteg jó barátom van a természettudományok művelői között, s legtöbbjük hősiesen elfogulatlan. Még a legszkeptikusabbakról is csak azt mondhatom, hogy irracionálisan elfogulatlanok. De találkozni néha olyan emberrel, aki úgy materialista, mint egy vadállat. Ismétlem, rossz ember. Rosszabb, mint a kommunista, segített a tiszti orvos befejezni a mondatot. Dehogy is. Rosszabb, mint a gyilkos, fejezte be saját gondolatát a tisztelendő. Szórakozottan felállt, észre se vette, milyen döbbenten néz rá dr. Blake. De hát nem arra célzott, hogy Vaddám a gyilkos? Szaladt ki a kérdés Blake száján. Ó, dehogy, mondta Brown atya, s valamivel jobb kedvre derült. A gyilkos sokkal rokonszenvesebb, vagy legalábbis érthetőbb valaki. Ő reménytelen helyzetbe került, s ez menti, hogy hirtelen dühében elkeseredett tetre szánta el magát. Nem értem, kiáltott fel a tiszti orvos. Akkor hát a kommunista lenne a bűnös? Ekkor, mondhatnánk, a legjobb pillanatban végre felbukkantak a rendőrség képviselői a színen, és bejelentették, hogy az ügyet sikerült a lehető leghatározottabban is teljesen kielégítően lezárni. Azért késtek ugyanis egy kicsit, mert időközben sikerült elkapniuk a tettest. Ráadásul gyakorlatilag a rendőrség bejáratánál kapták el. Már jó ideje figyelték ugyanis a kommunista Krakent a városban támadt különféle nyugtalanságokból kifolyólag, s most, mikor értesültek a kollégiumban történtekről, a biztonság kedvéért letartóztatták, s hamarosan kiderült, hogy igazuk is volt. Ugyanis, mint Cook felügyelő ragyogó ábrázattal magyarázta a donoknak és tiszti orvosoknak, a kollégium udvar gyepén, mihelyt megmotozták a hírhedt kommunista professzort, zsebében megtaláltak egy doboznyi méreggel átitatott gyufát. Mikor a gyufa szó elhangzott, Brown atya úgy ugrott fel, mintha valaki gyufát gyújtott volna alatta. Ragyogó, kiáltotta, és sugárzott az elégedettségtől. Most már minden tiszta. Hogy minden tiszta, kérdezte a rektor, aki addigra már visszatért hivatalának ünnepi díszében, hogy méltóképpen fogadja a kollégium udvarára teljes pompával győztes hadseregként bevonuló rendőrtiszteket. Úgy érti, tisztán beigazolódott a gyanú Krékennel kapcsolatban? Úgy értem, hogy Kréken tisztázva van, mondta határozottan Baron Pater. Tisztázódott az ellene emelt vád alól. Csak nem hitte egy percig is, hogy Kréken képes lenne mérgezett gyufával embert ölni. Ám legyen, mondta a rektor azzal a gondterhelt arckifejezéssel, amely nem tűnt el róla a tragikus esemény felfedezése óta. De nem ön mondta, hogy hamis elveket valló fanatikusok gaztettekre is képesek? Mellesleg ön mondta azt is, hogy mindenütt felüti fejét a kommunizmus eszméje, s a kommunisztikus szokások egyre jobban terjednek. Brown atya kicsit feszélyezetten felnevetett. Ami az utóbbit illeti, mondta, mindnyájuktól elnézést kell kérnem. A jelek szerint sajnos gyakran okozok kavarodást csacska tréfáimmal. Tréfáival, ismételte a rektor, és méltatlankodva nézett a papra. Nos hát, magyarázta az atya homlokát dörzsölgetve. Kommunisztikus szokásokról szólva olyan szokásra gondoltam, amit naponta legalább 2-3-szor tapasztalok. Olyan kommunisztikus szokásra gondoltam, amely egyáltalán nem korlátozódik a kommunistákra. Arra a szokásra, amely eléggé elterjedt, különösen angolok között, hogy valaki csak úgy zsebre teszi valaki másnak a gyufáját, és sose jut többé eszébe visszaadni. Persze ez látszólag roppant triviális dolog. Igazán említésre sem méltó. Ám esetünkben épp hogy szorosan összefügg a gyilkossággal. Ebből én nem értek egy szót se, vallotta be a tiszti orvos. Ha szinte mindenki hajlamos rá, hogy elfelejtse visszaadni a gyufát, bármi befogadhat, hogy Kréken aztán biztosan elfelejti. Nos hát, a gyilkos, miután a gyufaszálakat preparálta, odaadta Krékennek az egész dobozt bízván benne, hogy azt szórakozottan zsebre vágja. Tökéletes megoldás a gyanú áthárítására, hisz Kréken nem is fog emlékezni rá, hogy került a zsebébe a gyufa, és amikor gyanútlanul meggyújtotta a szivarokat a vendégek szájában, amelyeket egyébként ő maga vitt ki nekik, nyilvánvaló csapdába esett, amely ráadásul dupla csapda is volt. A gonosz és merész forradal már eltesz láb alól két kapitalistát. Na de, ki más akarta volna eltenni őket láb alól, nyögött fel az orvos. Igen, ez a kérdés, felelte a pap, és hangja sokkal komolyabb lett. Szeretném emlékeztetni önöket egy másik megjegyzésemre is, de azt egyáltalán nem viccnek szántam. Azt mondtam, hogy bizonyos eretnekségek és hamis tanok nagyon elterjedtek köztünk. Mindenki úgy megszokta őket, hogy észre sem veszi. Azt gondolták, hogy a kommunizmusra gondolok? Épp ellenkezőleg. Mind olyan nyugtalanok lettek a szó hallatán, mint a sarokba szorított egér, és úgy néztek szegény Krékenre, mint egy farkasra. Persze a kommunizmus eretnekség, de nem magától értetődő az önök számára. Éppen, hogy a kapitalizmust tekintik magától értetődőnek, vagyis a darwinizmus hullájával álcázott kapitalizmus bűneit. Emlékeznek, miről volt szó, miközben a portóit iszogattuk? Hogy az élet már csak ilyen, hogy a természet kiválogatja a legrátermettebbet, s hogy fölösleges azon töprengeni, megkapják-e a szegények a nekik járó bért. Nos, ezt az eretnekséget veszik olyannyira magától értetődőnek barátaim, s ez hajszálnyira olyan eretnekség, mint a kommunizmus. Ez az a keresztényietlen erkölcs, vagyis erkölcstelenség, amit oly természetesnek éreznek. És ez az erkölcstelenség tett itt ma gyilkossá valakit. De hát ki az? Kiáltott a rektor, és hangja elcsuklott a kimerítő izgalmaktól. Hadd közelítsek egy másik oldalról, folytatta a pap rendületlenül. Itt mindenki úgy beszél, mintha Kraken el akart volna menekülni. De hát eszébe se volt, mikor meglátta a két merev holttestet. Már rohant is, bekiabált az ablakán, úgy értesítette az orvost, majd azonnal ment tovább, hogy kihívja a rendőrséget. Így tartóztatták le, de azt nem furcsálják, hogy Mr. Baker, a gondnok kissé lassan ér a rendőrségre? Tényleg, hol lehet? Kérdezte izgatottan a rektor. Gondolom, kapkodva igyekszik megsemmisíteni néhány iratot, vagy épp ennek a két szerencsétlennek a szobájában kutat, hogy nem hagytak-e hátra valami levelet nekünk. Vagy talán vadám barátunk van a rejtély mögött, hogy ő hogyan kerül a képbe. Ez aztán egyszerű, bár lehet, ez is tréfának hat. Mr. Vadám a következő háború számára kísérletezik mérgező anyagokkal, s már elő is állított valamit, aminek a lángjából elég egy szippantás, és az ember abban a pillanatban meghal és megmerevedik. Persze a professzornak semmi köze a gyilkossághoz, ő csak titokban akarta tartani az új vegyi fegyver összetételét, mégpedig egy roppant egyszerű megfontolásból. Az egyik vendégünk puritán ilyenki volt, a másik meg kozmopolita zsidó. A puritán ilyenkik és a kozmopolita zsidók pedig általában fanatikus pacifisták. Az ilyesmit gyilkosságra való felkészülésnek minősítették volna, és alig, hanem visszavonták volna ajánlatukat a kollégium támogatását illetőleg. Baker jóban volt Vadammal, s könnyen találhatott rá alkalmat, hogy a gyufaszálakat belemártsa ebbe az új anyagba. Volt az apró termetű páternek még egy különbsége. Annyira egyértelmű anyagból teremtette a jóisten az elméjét, hogy időnként kifejezetten következetlennek hatott, amit csinált. Például a legkisebb feszélyezettség nélkül közérdekűről hirtelen privát témára csapjon át. Most is az egész társaság értetlenül bámult, mikor hirtelen, miután előzőleg legalább 10 emberhez intézte volt a szavait, odafordult egyhez közülük, mit se törődve vele, hogy a többiek egyetlen szót sem értenek majd mondandójából. Ne haragudjon, barátom, mondta bocsánat kérő mosolyol a tiszti orvosnak. Meg lehet, félrevezette az a kanyargós metafizikus fejtegetésem az embertelenné vált emberről. Az egésznek nem volt semmi köze a bűntényhez, csak a téma úgy felizgatott, hogy abban a pillanatban meg is feledkeztem a gyilkosságról. Mindenki ment a fejemből, tudja, ahogy elnéztem azt a fura figurát, túlméretezett embertelen arcával, ahogy ott ült a virágok között, mint egy vakszörny a kőkorszakból. És az jutott eszembe, hogy némely ember olyan szörnyű, mintha kőből volna. De az egésznek semmi köze nem volt a témához. Az, hogy valaki belülről romlott, egyáltalán nem jelenti, hogy kívül gyilkol. A leggonoszabb bűnözők nem is követnek el büntetteket. Gyakorlatilag az a kérdés, ez a gyakorlatilag bűnös vajon miért követte el ezt a büntényt? Mi volt Bakernek, a gondoknak az indítéka, hogy megölje ezt a két embert? Erre kell megkeresni a választ. És ugyanazt a kérdést kell feltennem ismételten, amit már kétszer feltettem. Hol töltötte a napját ez a két szerencsétlen azon kívül, hogy megtekintették a kápolnát és a laboratóriumot? A gondok maga mondta, hogy hosszan időztek az irodájában, és üzleti ügyeket tárgyaltak meg vele. Már most a halottakat megillető tisztelettel mondom, de nem omlok porba a két pénzmágnás szellemi képességei előtt. Közgazdasági és etikai elveik pogányok voltak és szívtelenek. Amit a békéről szólnak voltak, az szamárság. Ahogy a portóiról vérekedtek, az még síralmasabb. Egy valamihez azonban biztosan értettek, az üzlethez. És nyilván meglepő gyorsasággal rájöttek, hogy az üzletember, aki a kollégium pénzügyeit intézi, Schwindler. Vagy mondjam úgy, hogy a korlátlan létharcról és a legrátermettebb fennmaradásról szóló tan hűkövetője? Tehát mielőtt leleplezhették volna a kisded játékait, elhallgattatta őket, kérdezte némi kétkedéssel a tiszti orvos. Azért van egy pár mozzanat, amit nem értek. Néhány részletkérdésben én se látok tisztán, felelte őszintén a pap. Például csak gyanítom, hogy a föld alatti kriptába azért vitte le őket a gondok, hogy a sötétben gyertyát kelljen gyűjteni, és így ő megszerezhesse a gyufájukat, vagy megbizonyosodjék, hogy nincs náluk gyufa. De biztos vagyok benne, hogy jól értelmezem Baker könnyed és gondtalan mozdulatát, ahogy a szórakozott Krakennek oda csúsztatta a gyufás dobozt. Ez a mozdulat volt a gyilkos csapás. Valamit még mindig nem értek, szólalt meg a felügyelő. Honnan tudhatta Baker, hogy Kraken nem gyújt rá a pipájára már ott benn az asztalnál, s válik így nem kívánatos hullává? Brown atya arcán élénk szemrehányás tükröződött, de hangjában szomorkás, mégis megbocsátó melegség volt, ahogy így szólt. De a mindenségét hisz, ő csak ateista. Attól tartok, nem értem, hogy jön ez ide, mondta a felügyelő udvariasan. Csak Istent akarta eltörölni, magyarázta Brown atya higgadtan és könyörtelen logikával. Csak a 10 parancsolatot akarta lerombolni, tövestül kiirtani a vallást és a tradíciót, amelyben felnőtt, megszüntetni a magántulajdont és a tisztességi józan eszméit. A világ végéről ránk szabadított vademberekkel akarta szétzúzni hazáját és kultúráját. Csak ennyit akart. Ezentúl semmivel sincs jogunk vádolni. A mindenségét. Még a legelvetemültebb ember sem lép át bizonyos határokat. És ön felügyelő úr idejön és hidegvérrel feltételezi valakiről, aki a Manville College legendás régi nemzedékét képviseli, mert Rékön bármilyenek a nézetei ahhoz a nagy nemzedékhez tartozik, hogy képes lett volna pipázni, vagy akár csak gyufát gyújtani, mielőtt kiitta volna az 1908-as évjáratú portói borát? Hát nem. Nincs ember, aki ennyire semmibe venné az ősi szabályokat. Ott voltam, láttam, nem itta még ki a bort. És ön képes megkérdezni, vajon miért nem gyújtott pipára? Ilyen anarchisztikus kérdés sose rázta meg még ezeket a gótikus falakat. Fura egy hely ez a Manville College. Fura egy hely ez az Oxford. Fura egy hely ez az Anglia. Önnek, atyám, nem, de nincs különösebb köze Oxfordhoz? Kérdezte az orvos kíváncsian. Nekem Angliához van közöm, felelte Brown Pater. Itt születtem. És a legfurcsább az, hogyha szereti is az ember ezt az országot, ha össze is nőtt vele, azért igazán sose fog eligazodni rajta.